Kedves testvéreim, Isten igéjéből, a zsidókhoz írott levél 8. fejezetéből az 1. és 2. verset szeretném olvasni, tehát a zsidókhoz írott levél 8. fejezetének 1. és 2. versében a következőképpen hallhatjuk, olvashatjuk Istennek igéjét. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének a jobbjára ül, mint a szent helynek és ama az igazi sátornak szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Isten ezzel az igével rá akar mutatni arra, hogy mit tekintsünk fő dolognak az életünkben. Erre azért van szükség, mert a bűn eredményeként az embereknek nem csak a lelki életük romlott meg, hanem a szellemi világuk, az értelmük is. Ennek a torzulásnak az eredményeként sokszor emberek elveszítenek nagyon sok lelki, szellemi értéket, felcserélnek életükben értékeket. Rendkívüli módon határozza meg az ember életét és a jellemét is az, hogy mit tekint fő dolognak az életében, a saját maga életében és a mások életében is. Bizonyos vonatkozásban minden ember egyfajta képet tud adni önmagáról azzal, ha elmondja azt, hogy az ő életében mi a fő dolog. Mi az, amivel a legszívesebben foglalkozik, ami az első helyen áll az életében. Nagyon sokszínű az emberek értékrendje a fő dolog vonatkozásában. A legtöbb ember számára a szórakozás, a könnyű élet áll a középpontban, csak az a fontos, hogy erre megfelelő idő és pénz mindig jusson. Mások az egzisztenciájukat, az érvényesülést, a karriert, a meggazdagodást tekintik életük legfontosabb dolgának. Ezek az emberek tulajdonképpen mindig egyfajta versenypályán vannak, mert újabb és újabb célokat kell kitűzni maguk elé. Vannak, akik egyszerűen csak a munka szerelmesei, esetleg már a rabszolgái. Elég sok ember él függőségben a környezetétől. Minden tettüket az határozza meg, hogy mit mondanak az emberek róla, meg általában a fő dologról. Nagyon kevés emberről mondható el az, hogy az Istennel való kapcsolatát tekinti a legfőbb dolognak. Ezért minden egyebet kész ennek alárendelni. Természetesen nem az előzőek iránti igény jelenti a problémát, hiszen minden embernek szüksége van szórakozásra, kikapcsolódásra, érvényesülésre. Minden embernek szüksége van a munkára, még arra is, hogy szeresse a munkát. Az is fontos, hogy mit mondanak az emberek rólunk, mások. Tehát ezek fontosak, csak ne a legfontosabb legyen. Ne a csúcsérték legyen az életünkben. Ne tudjon Isten és közvém állni. Az Istentől adott evangélium egyik fontos célja az, hogy helyreállítsa bennünk a megfelelő értékrendet. Isten azt szeretné, hogy ne veszítsük el a legfontosabbat. Ne cseréljük fel az általa adott értékrendet. Már az Édenben is tulajdonképpen ezt próbálta Isten először biztosítani, majd amikor az ember nem élt ezzel az Isten által kínált lehetőséggel, akkor az Isten megpróbálta újra visszaállítani, helyreállítani azt, amit az ember felcserélt. Mert a bűn megrontotta és összezavarta az ember gondolkodását. Ezért az Isten az evangélium első üzenetével, mintha azt mondta volna az első emberpárnak, hogy a fő dolog az, hogy te ugyan elfordultál tőlem, de én megoldást találtam a te számodra. A fő dolog az, hogy van megváltó, aki kész átvállalni helyetted a bűn kárhoztató ítéletét, aki majd el fog jönni és a kígyó fejére tapos. Eredményt csak akkor fog hozni ez a fő dolog, ha az ember is a legfőbb dolognak tekinti az életben. Ha mi nem így viszonyulunk ehhez, hogy nem azt tartjuk mi is a legfőbb dolognak, amit az Isten tart annak, akkor teljesen eredménytelen az Isten fáradozása és küzdelme. az egész ószövetségi idő alatt Isten azt hangoztatta, hogy a legfőbb dolog annak a felismerése és az elfogadása, hogy van megváltó, és van megváltás. Ezért minden Istentől rendelt üzenet és rendelkezés ezt a legfőbb dolgot volt hivatott hirdetni, bemutatni. Az Ószövetség áldozati rendtartás rendje minden vonatkozásban erről beszélt, hogy Isten mit tart a legfontosabbnak. Azonban nagyon érdekes, ha a Szentírás sorait olvassuk, hogy a megváltó áldozati halálának a beteljesülése után Isten, mintha egy újabb dolgot állítana a figyelmünk középpontjába, ettől kezdve már, mintha nem feltétlenül a Golgota eseménye állna a középpontban, hanem Pál apostolon keresztül egy másik eseményre irányítja a figyelmünket. Sokkal inkább az a munka fontos, amit most Jézus végez a mennyei templomban érettünk. Ezért fogalmaz így az apostol, hogy a fő dolog, amiket mondunk az, hogy főpapunk van, olyan főpapunk, aki a mennyei felség királyi székének a jobbjára ült. Pál apostol fő dolognak tekinti ebben azt, hogy nekünk nem akármilyen főpapunk van. Mert ő egy különleges és kiváltságos helyzetet képes biztosítani számunkra. Ezt a tényt éppen ezért nem szabad úgy kezelnünk, mint egy tanítást és ismeretet a többi között. Pál apostol itt az Új Szövetség evangéliumában az egyik legfőbb dolognak tekinti, sőt az evangélium legfontosabb részének, azt mondja, hogy azok között, amiket mi mondunk, ez a fő dolog. Hogy egy ilyen főpapunk van. Ha ez a főpap csak egy hozzánk hasonló ember lenne, akkor nem kellene ilyen kiemelt módon foglalkoznunk vele és a szolgálatával. Nekünk azonban olyan főpapunk van, aki az örökkévaló Istenség egyik tagja, és ez a tény nagyobb lehetőséget biztosít számunkra a közbenjárás szolgálatában, munkájában. A földi szolgálat főpapjait ugyanis egy vastag függöny választotta el attól a helytől, ahol az Isten jelenlétének a dicsősége megnyilatkozott. A szentek szentjébe vezető bejárat előtt egy vastag függöny állt, és a szolgálatot végző papok ezen a függönyön nem mehettek tovább. Itt meg kellett álljanak. És ott a kegyelem trónján, a frigyláda fölött, ahol az Isten dicsősége a két kérub között megnyilatkozott, oda már nem mehettek el. A mi főpapunk viszont, akiről Pál apostol beszél, úgy képviselheti a mi ügyünket, úgy végzi a közbenjárás szolgálatát érettünk, hogy oda ül a mennyei felség királyi székének a jobbjára. És közvetlenül mondhatja el rólunk mindazt, amit szeretne. Ugye érzékelitek, hogy mit akar Pál ezzel mondani. Nem csak távolról üzenget az atyának Jézus, hanem ő odaül mellé. Amikor az emberi kapcsolatainkban is ilyen lehetőség van, hogy érdekemben egy olyan valaki szólhat, nekem van egy barátom, aki ezzel az ítélő bíróval is barát. És én amikor szólok neki, akkor ő úgy járhat közbe, hogy nem egy levelet ír majd az én érdekemben, hanem olyan bensőséges a kapcsolat közte és a bíró között, hogy elmegy hozzá, leül mellé, és közvetlenül mondja el az érdekembe azt, amit szeretne. Pál ezt fogalmazza meg. Jézus ilyen közben járó. A mennyei felség királyi székének a jobbjára oda leül, az atya mellé, és közvetlenül egy ilyen bensőséges légkörben mondja el az érdekemben hozott szavait. Pál apostol azonban még tovább fokozza annak az elemzését, hogy miért tekinthető a legfőbb dolognak Jézus főpapi szolgálata, ugyanis az isteni mi volta mellett ő teljesen emberré is lett, hogy mi, emberek, biztosak legyünk abban, hogy ő meg tud érteni. Amikor az én ügyemet képviseli, akkor együtt tud érezni velem. Meg tud érteni engem, hiszen ő is ugyanolyan ember volt, mint én. Emberi természetének megőrzése által nekünk a közben járó főpapunk lett, és így hűséges képviselője a mi ügyünknek. Ugyanakkor az Atya is szeretné kifejezni felénk együttérzését, szeretne biztosítani bennünket a szeretetéről. Ezért mindenek előtt azt mondja el, hogy ő senkit nem ítél meg az emberi család közül. János evangélium a 5. rész 22. versében találjuk ezt a kijelentést, hogy az Atya nem ítél senkit. Sokan pedig úgy gondolnak az Atyára, hogy ő az a bíró, aki előtt nekünk meg kell állni, és hogy ő milyen szigorú bíró, és hogy Jézus Krisztusnak kell őt tulajdonképpen kiengesztelni, megbékéltetni, és éppen ezért, mivel valószínűleg a Jóisten tudta előre, hogy az emberek között Sátán el fogja hinteni ezt a fajta gondolkodást, hogy az Isten egy ilyen szigorú bíró, ezért előre, már mint egy 2000 évvel korábban Jézus kijelenti, és az apostolok leírták számunkra az igében, hogy az Atya nem ítél senkit. Az ítéletet egészen a fiúnak adta. Teljesen átadta neki. Jézus közbenjárói szolgálatára tehát nem úgy kell tekintenünk, mintha ezzel az Istent kellene neki kibékíteni velünk szembe. Mintha az Isten szeretetét kellene valahogy feltámasztani velünk szemben. Gondoljatok csak János 3.16-ra, ahol azt mondja el a Szentírás, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És itt Jézus arról beszél, hogy nem az a hangsúlyos, hogy én hogy szeretlek benneteket, hanem az Isten, az Atya hogy szeret benneteket. Ő úgy szeretett benneteket, amikor ti még nem is ismertétek, hogy kész volt beleegyezni abba, hogy én meghalljak, értetek, helyettetek. Nem tudom, hogy érzitek-e ennek a kijelentésnek a súlyát, a jelentőségét. Gondoljátok csak el, hogy a szívetekhez a legközelebb álló személy, akit nagyon szerettek, ő egyszer csak megkeresne benneteket azzal, hogy én szeretnék meghalni valaki helyett. Mit szólnátok hozzá? Minden lehetőséget én úgy gondolom megragadnánk arra, hogy lebeszéljük erről. Azért, hogy ezt a szeretett személyt ne veszítsük el. Ne okozzunk neki olyan fájdalmat, hogy megmentsük attól, amire vállalkozik. És Jézus tulajdonképpen ezt mondja el, hogy az Atya viszont bennünket, az embereket szeretett annyira, hogy kész volt beleegyezni abba, hogy Jézus meghaljon. Meghaljon az a személy, aki az örökké valóságtól kezdve egy csodálatos szeretet közösségben élt vele. Mi fel se tudjuk fogni azt, ami emberi normánk szerint felfoghatatlan, hogy milyen mélységes az Isten személyei között a szeretet kapcsolat. Hiszen nekünk minden szeretet megnyilatkozásunkba valahol egyfajta önzés is vegyül. Az Isten viszont az önzetlen szeretetnek a forrása. És mégis kész volt beleegyezni, hogy ez a legszeretettebb lény, aki az örökké valóságtól neki társa, kész legyen meghalni, az életét adni. Rendkívül megható az evangélium üzenetének az a része is, hogy Jézus nem Istenként fog ítélkezni felettünk, hanem emberként ítélkezik. Ugyancsak János evangélium a 5. rész 27. versét szeretném idézni, ahol azt mondja el a Szentírás, hogy hatalmat adott néki az ítélet tételre is, mivel hogy embernek fia. Az előtte lévő versekben azt mondja, az Atya nem ítél senkit, az ítéletet teljesen a fiúnak adta, és úgy adta, hogy hatalmat adott neki, hogy ezt megtehesse, mert ő embernek fia. vagyis Jézus az ítélkezését emberfiaként fogja elvégezni. És emberfiaként nincs joga ítélkezni. Emlékeztek arra, amikor egy alkalommal Jézus egy betegnek azt mondta, hogy megbocsátottak a te bűneid. Mit váltott ki a környezetében lévőkből? Mindenki felhördült, hogy kinek képzeli ez magát? Mit gondol magáról? Hát kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten. És most ez a szakasz János evangélium 5. fejezetében arról beszél, hogy amikor az ítélet teljesen átadatik a fiúnak, akkor ezzel együtt egy hatalmat is kell, hogy adjon az atya, mert emberfiaként nem jogosult az ítélettételre. Csak Istenként. De hogy bennünk, bűnös emberekben semmi fenntartás ne legyen azzal szemben, hogy ő tökéletesen ítéli meg a mi helyzetünket, ezért ő nem Istenként fogja az ítéletet tartani, hanem emberként, emberfiaként. Ilyen szempontból érdemes arra is gondolni, amit Dániel könyvében olvasunk a 7. fejezetében, hogy amikor a 7. fejezet az Isten ítélkezéséről beszél, emlékeztek, hogy Jézus milyen minőségbe megy az atya elé? Embernek fiaként. Megy az öregkorú elé. Emberfiaként. Ebben a minőségében végzi az ítéletét. A Szentírás sok helyen érzékelteti velünk azt, hogy nem isteni pozíciójában, nem az isteni mi voltában ítélkezik az ember fölött, hanem hozzánk hasonló emberként. Éppen ezért nagyon hangsúlyos az, amit Pál a zsidókhoz írott levél 4 rész 16. versében fogalmaz meg, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül, mert ember fiaként fog megítélni bennünket. Az a tény, hogy Jézus emberfiaként ment fel a mennybe főpapi szolgálatának a végzésére, egy újabb titkot tár fel a megváltás tervéből. A zsidókhoz írott levél 6. fejezetéből szeretnék néhány verset olvasni. 6. fejezet 19.-20. verséből, amely lelkünknek mint egy bátorságos és erős horgonya, és beljebb hatol a kárpitnál, ahová út nyitóul bement érettünk Jézus, aki örökkévaló főpap lett a Melkisédek rendje szerint. Pál apostol tehát azt mondja, hogy Jézus, mint emberfia, beljebb hatolt a kárpitnál. Jézusnak nem kellett megállni a kárpitnál, a szentek szentjének függönyénél, mint ahogy az Ószövetség papjainak. Ő beljebb hatolt a kárpitnál. Azért hatolt beljebb, hogy utat nyisson nekünk. Mert mi bűnös emberek sem mehetünk az Isten szín elé. De Jézus Krisztus, ő bement, mint ember. Ő az első ember, aki bemehet közvetlenül az Isten szín elé, és mellé leülhet az ő királyi székének a jobbjára. És azt mondja a Szentírás, ezt a cselekedetét miattunk, értünk teszi. Út nyitóul. Ezzel utat nyitott nekünk, hogy egyszer mi is visszatérhessünk az Isten közvetlen közelségében. A Szentírás nagyon hangsúlyosan beszél arról, hogy az elbukott angyalokhoz hasonlóan a bűnös ember is elveszítette az Isten közelében való tartózkodásnak a jogát. Ezért, amikor a Jelenések könyve az angyalokról azt mondja, hogy helyük sem találtatott többé a mennyben, akkor ez ugyanúgy érvényes az elbukott emberi családra is. Nekünk sincs helyünk az el nem bukott lények között, de így az Isten színe előtt sem. Viszont Jézus mennybe menetele által utat nyitott nekünk az Istentől elszakadt emberi család számára. Megnyitotta előttünk azt az utat, azt az ajtót, amely a bűn miatt bezáródott előttünk. zsidókhoz írott levél 10. fejezet 19. 20. versében még azt olvashatjuk: ezért, atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre, a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által. Nem tudom, emlékeztek-e a 24. Zsoltára, ami a seregek urának, Izrael királyának a dicsőséges bevonulását énekeli meg. És ez az ének azt mondja el, hogy ti kapuk, emeljétek fel a ti fejeiteket, emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. És akkor visszakérdez a másik kórus, hogy ki az a dicsőség királya, és jön a válasz, hogy ki. És amit megérthetünk, az az, hogy ez nem más, mint Jézus Krisztus. Vagyis ez a Zsoltár egy pillanatkép profécia, azt a dicsőséges bevonulást énekeli meg, amikor Jézus innen a földről, pünkösd előtt nem sokkal, elindult, hogy dicsőségesen bevonuljon a mennybe. És ekkor nyílt meg előtte az örökkévaló ajtó. Nem csak a mennybe vezető ajtó, hanem még egy beljebb lévő ajtó is. Éppen úgy, amikor mi egy vendégünk előtt megnyitjuk a bejárati ajtót, az mindig megfogalmazódik, hogy meddig hívjuk. Csak az előszobába, vagy beljebb, vagy az egész otthonunkat odaadjuk. És Jézus úgy ment vissza a mennybe, hogy nem csak a bejárati kapun lépett át, hanem az alapigénk azt mondja, hogy ő oda ült a mennyei felség királyi székének a jobbjára is, vagyis a legbelső ajtó is kinyílt előtte. Utat nyitott nekünk, beljebb hatolt a kárpitnál, a legbelsőbb kárpitnál. És ő az emberi család előhírnökeként, képviselőjeként ment oda, hogy nekünk utat nyisson, mint egy a legelső emberként eljusson egész a mindenható atya szín elé. Amikor János apostol evangéliumában Jézus szavait olvassuk a 14. fejezetben, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem, mert az én atyámnak házában sok lakóhely van, de ha nem volna, én elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, akkor tulajdonképpen ő nem arról beszél, hogy ő azért megy a mennybe, hogy ott nekünk házakat építsen, hogy amikor majd visszajön és elvisz magával, akkor legyen, hol lakjunk, hanem olyan helyet készít, ami valamikor megvolt, de a bűnös ember elveszített, és ezért többé helye nem találtatható az el nem bukott lények között, az Isten színe előtt. De Jézus a földről, mint az emberi család tagja tér vissza a mennybe, hogy utat nyisson nekünk, és beljebb hatol a kárpitnál, hogy elkészítse azt a helyet, ahová bennünket is vinni akar magával. Jézus útnyitásának azonban még van egy harmadik dimenziója is. Azt mondja Pál, hogy a főpapunk beljebb hatolt a kárpitnál, és itt ült le a mennyei felség királyi székének a jobbjára. Nem tudom, mennyire érzitek, hogy mi is az, amit Pál meg akar fogalmazni és el akar mondani. Én úgy értem, hogy Pál azt akarja elmondani, hogy Jézus ezzel a lépésével egy olyan utat nyitott meg előttünk, amin csak a megváltott ember követheti őt. És itt hozzá szeretném tenni, hogy a súlyát is érezzétek, nem az el nem bukott ember, hanem csak a megváltott ember juthat ide. Ha nem történik a bűn, és miatta a megváltás, akkor az emberi család nem juthatott volna el oda, abba a magasságba, abba a dimenzióba, ahová Jézus most útnyitóul ment el érettünk. Jézus, amikor megváltói szolgálatáról beszél János 3:16-ban, akkor úgy át szoktunk siklani egy nagyon fontos kijelentésen. János 3.16-ból általában azt szoktuk hangsúlyozni, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, mert meg vagyunk váltva. Pedig van benne egy legalább ilyen nagy horderejű és ilyen súlyú másik kijelentés, és pedig len az, hogy Isten Jézust, az ő fiát adta az emberi családnak. Odaadta. És ebbe kifejezésre jut az, hogy Jézus mindig az emberi család tagja fog maradni. Nem csak a Golgota keresztjére adta Jézust. Nem csak azért, hogy meghaljon helyettünk, és megváltson bennünket, hanem mindig az emberi család tagja fog maradni. Ezért van az, hogy Dániel próféta is úgy látja őt, mint az emberfiát, János apostol is úgy szemlélheti a mennyben, mint az emberfiát, vagyis Jézus a mennybe menetele után sem veszítette el az emberi családhoz való tartozását. Ő most is és mindig az emberi család tagja fog maradni. Ezért, amikor a tanítványaitól búcsúzik, akkor ebben a búcsú beszédében is azt mondja ki, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, és hogy majd elküldjem a vigasztalót, a Szent Lelket. Miért? Jézus azzal, hogy ő vállalta az emberi családdal való azonosulást, felvette a mi emberi természetünket, ezzel a megalázkodásnak egy olyan szintjére lépett le, ahonnan nem fog visszalépni. Ő örökké az emberi család tagja fog maradni. Ezért beszél Pál a Rómabeliekhez írott levél 8. részében úgy, rólunk, mint Isten gyermekeiről, Isten fiairól, hogy mi örökös társai vagyunk Jézusnak. Annak a Jézusnak, aki mindig az emberi család tagja fog maradni. Örökösei vagyunk az Istennek, de örökös társai Jézusnak. Mert mindig a társai maradunk, illetve ő marad mindig a társunk, az emberi család tagja. És ez az ő szeretetének, a megalázkodásának olyan mélységét villantja fel előttünk, hogy Jézus, amikor emberré lett, akkor ő nem csak azért lett emberré, hogy meghaljon helyettünk, hanem az örökké valóságra vállalta velünk a sorsazonosságot. Az istenségében egy olyan változás következett be, amitől ő soha nem fog visszalépni. És amikor Jézus azt fogalmazza tanítványainak, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek, és elküldjem magam helyett a vigasztalót, a Szent Lelket, akkor ezzel azt mondja ki, hogy azért jobb, mert én az emberi mi voltomban, amit magamra vettem, önként szabadon, ezt a szolgai létformát, én ebben nem tudok mindenhol jelen lenni veletek. Ezért el kell, hogy menjek, és el kell, hogy küldjem a Szent Lelket, és rajta keresztül én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De csak a Szentlélek által. Ezért Jézus képviselője a Szentlélek. Csak rajta keresztül tud jelen lenni mindenhol. Tulajdonképpen Pál apostol méltán mondja azt, hogy nagy a kegyességnek ez a titka. Szinte felfoghatatlan, hogy milyen magasságba emel fel bennünket, ami megváltunk. Elveszett állapotunkból a legközvetlenebb közelségbe kerülünk az Istenhez. Mint az ő családjának a tagjai, vele élhetünk az örökké valóságon. És Isten annyira komolyan gondolja ezt, hogy amikor ez megvalósul, akkor az ő uralkodásának a székhelyét ide helyezi át a földre. És az Isten sátora ettől kezdve az emberekkel van, mert az ő családja között akar élni. Annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, Jézus most végzi a megváltói szolgálatát, a közbenjárás szolgálatának utolsó fázisát, mivel most dől el minden ember sorsa életre vagy halálra. A tied is és az enyém is. Ezért mondja Pál, és talán érzitek is, hogy miért mondja, hogy ez a legfőbb dolog, hogy ezt megértsük. hogy ez a figyelmünk középpontjába álljon. Hogy Jézus élet és halál kérdésében dönt most. És ő ebben úgy akar dönteni, mint aki annyira szeret bennünket, hogy ő az életét adta érettünk. Ő nem akar rossz döntést hozni fölöttünk, de tiszteletbe tartja a szabad akaratunkat. Ezért mi választhatunk. És ezért Pál apostol üzenetén keresztül arra szólít fel, hogy atyámfiai, tudjátok meg, hogy a fő dolog számunkra most, hogy a mi tekintetünk előtt legyen szüntelen ott, hogy Jézus Krisztus a mennyei templomban közben jár érettünk, és végzi ezt a szolgálatát. Jézusnak ezt a felbecsülhetetlen cselekedete bennünket is cselekvésre kell, hogy késztessen, és a zsidókhoz írott levél 10. fejezetében a 19. versétől a 22. versig bezáróan hadd olvassam, mint egy a igehirdetés záró gondolataképpen is. Tehát a 10. fejezet 19. versétől. Mivel, hogy azért atyám fiai, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt, a kárpit az ő teste által, és lévén nagy főpapunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ezen az úton, amelyen Jézus út nyitóul ment be előttünk és érettünk, ezen az úton nem lehet bárhogy követni Jézust. Ez az út egy megszentelt út, és ezért csak megszentelt emberek követhetik őt. Ezért mondja az apostol, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akik meg szíve tiszta a gonosz lelkiismerettől. A Jóisten segítsen arra, hogy ez mindannyiunk életében egy valóság tudjon lenni.